Milyen lelkészkép és milyen gyülekezet képe élt Románéból ma Márta lelkésznőben, amikor elhívást kapott a pályára?
De amikor én elhívást kaptam a pályára, az nagyon régen volt, mert 9 éves voltam, és aki nagyon megfogott, az egy német evangélikus lelkész volt, aki ott a kétnyelvű soprani német-magyar evangélikus gyülekezetben volt a német ajkú lelkipásztor, és ő tartott nekünk, magyar gyerekeknek is, úgynevezett játszóházat. Tehát ezt a gyerekmunkát ő indította el, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy én nekem az a lelkészkép élt, hogy lehet valamit a nulláról felépíteni. Az első alkalommal az öcsém, egy másik kislány és én voltunk ott. Aztán néhány hónap múlva meg alig fértünk el a teremben, mert híre ment annak, hogy itt milyen jókat lehet játszani. Közösen énekeltünk, imádkoztunk, mindig volt valami ilyen bibliai történet. Életszerű volt az ő jelenléte. Őt úgy hívják, hogy Jákob Krúze, és most Lépesfalván lelkész a határmenti kis faluban.
Márta azt mondta, hogy nagyon régen történt az elhívás, de hát egy nagyon fiatal lelkésznővel beszélgetek. Fiatal nőként lett parókus lelkész az Üllői út 24 szám alatti, és jelenlegi már második éve felújítás alatt álló épületben megbújó templomban, Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség templomában. És picit megnehezítette az ön helyzetét, hogy ide, ahol most beszélgetünk, a Karácsony Sándor utcai épületbe helyeződött át a Józsefvárosi gyülekezet élete, vagy részben helyeződött át. Ön azonban ebben is lehetőséget látott, és lehet, hogy ezek a gyermekkori emlékek, a nulláról indulás, az építkező gyülekezet képe az, amely önt ide elkísérte.
Bennem nagyon erősen él az, hogy a kereszténység az valami olyan életforma, ami nem haba tortán, hanem valami eszenciális tartalom, tehát hogyha ezt az értéket megszólaltatjuk bárhol, annak lesz vonzereje. Hát úgy gondolom, hogy Budapest, tehát a fővárosunknak a szívében, egy belvárosi pesti kerületben, ahol 80 ezer ember él, ott biztos, hogy ha olyant kínálunk, ami az embereknek alapvető létszükséglet, akkor fognak jönni. De ez az első években még nem mutatkozott meg, és azért ez hitkérdés, hogy ez majd lesz, és felépül a gyülekezet. Most már 4 éve vagyok itt, most már látszik, hogy vannak itt épülő munkafolyamatok, és vannak olyan csoportok, akik szépen heti rendszerességgel összejárnak, és az Isten tisztelt látogatottsága is folyamatosan emelkedik. Új szolgálati területek indulnak, tehát most már egyértelműen látszik, hogy ennek a gyülekezetnek van jövője, de az első évben ezt még csak én így gondoltam, és ez egy hitkérdés volt, hogy hát hol máshol lenne, hanem egy ilyen népes, fiatal és nagyon sokrétű kerületben, mint Budapestnek a 8. kerülete.
Kik lettek a szövetségesei?
Hát első körben a presbitérium és a gyülekezetnek a régi pici maradék magja nagyon megosztott volt, mert ők azt látták, hogy az a forma, ahogy eddig élt a gyülekezet, az nem működőképes, és az egyik presbiter egyszer meg is kérdezte, hogy ugye tisztelendő asszony, minden marad a régiben, semmi nem fog változni. Én meg azt mondtam neki, hogy hát ha minden jól megy, akkor minden meg fog itt változni. És ez ugye a fél csapatnak nem tetszett, ők nem szerették a változásokat, és elhagyták a gyülekezetet. Tehát, hogy az első időszak, az tulajdonképpen egy romboló munka volt. Ez egy nagyon szomorú része annak a munkának, hogy minden építés ott kezdődik, hogyha valaki kijelöli a pályának az irányát, akkor lehet, hogy azoknak az nem tetszik, aki máshoz szoktak hozzá.
Személyében is teljesen újat hozott azáltal is, hogy nőként került a gyülekezet vezetésébe, de sokat újított is. Ezekről beszélgessünk. Például tudom, hogy az istentiszteleteken a gyerekek, az egészen kicsi gyerekek is hivatalosak, be szabad jönni, szabad nekik ott zajongani, még akár játszani. És ez például egy olyan szokatlan újítás, ami oda vonza, oda hívogatja a családosokat az istentiszteletre, de emellett még egy számos más újítást is bevezetett.
Az előbb a szövetségesekről volt szó, és a gyülekezetnek a másik fele viszont nagyon támogatta azt, hogy ennek a gyülekezetnek kell, hogy legyen jövője, és a jövő az tulajdonképpen a sokszínűségben ragadható meg a számomra, tehát úgy gondoltam, hogy sokféle célcsoport felé legyen nyitott a gyülekezet, tehát minél több olyan kapcsoló felületet teremtsünk a helyi társadalommal, ezt úgy hívják a pályázatok nyelvén, hogy legyen a gyülekezetnek társadalmi beágyazottsága, amelyek már létező közösségek itt ebben a kerületben. Vagy azért létező közösségek, mert valami civil szervezet már összefogta ezeket a közösségeket, vagy azért, mert valamilyen közös igényük van. Például ilyen az otthon kisgyermeket nevelő nőknek a helyzete, hogy jó a támogató közösség. És ezért, ahogy nekem is megszületett a gyermekem, elindult nálunk a baba-mama kör. És ami ebben a munkaágban új, az az, hogy nem a kifejezetten evangélikus kismamákat szólítottam meg, hanem a hirdetmény úgy szólt, hogy itt a Karácsony Sándor utca 31-ben helyben lakó kismamák, babamama kört alakítottunk. És mindenki tudta, hogy ez egy keresztény hely, ki van írva a falra, de nem csak azokat vártuk, akik elkötelezetten keresztények, nem is csak az evangélikusokat, hanem ez egy nyitott hely. Valószínűleg, ha nem lett volna bennünk ez a nyitottság, nem tudott volna elindulni ez a kör, mert nagyon nehéz olyan létszámú evangélikus helyben lakó kismamát összeszedni. És azt hiszem, hogy ez a gyülekezetnek az egyik főbb ismérve, hogy így vagyunk mi nyitottak, hogy hozzánk bárki jöhet. És ezért nekünk mindig fel kell tennünk azt az identitás meghatározó kérdést, hogy mit jelent evangélikusnak lenni, és ezt nem mondjuk családi háttérként határozzuk meg, vagy egy hagyományként, amiben felnevelkedtünk, hanem egy olyan teológiai háttérként, és egy olyan tanításbeli hangsúlyként, ami minket evangélikussá tesz, tehát a Bibliát fontosnak tartó, a egyébként hagyományos istentiszteleti evangélikus liturgiát követő közösség lettünk így, úgyhogy mindenki a saját gyökereit is itt is tiszteletben tarthatja.
Missziói gyülekezet a Józsefváros mélyén, ez a fordulat az ön nevével ford össze. A missziói munka iránti elkötelezettség mikor tudatosult először önben?
Azt hiszem, hogy kezdettől fogva ez meghatározó volt, tehát nem tudok olyan pontot meghatározni, ahol tudatosult, hanem azt gondolom, hogy az egyháznak ez küldetése, tehát az, hogyha meg kell határoznunk, hogy mit jelent kereszténynek lenni, az a missziói parancsal is összefüggésben van, és ezt sokféleképpen lehet érteni, és én is többféleképpen értem. Egyrészt beszélünk az egyháznak a szolgálatáról, ami lehet ugye szóval, tehát hirdetett igével, evangélium hirdetéssel, és lehet tettel is, ami a kézzel fogható evangélium. És úgy gondolom, hogy a misszió szót is talán többen is ilyen kettős értelemben használják, tehát egyrészt ilyen kirekesztett társadalmi csoportok, vagy sérült társadalmi csoportok felé való szolgálatként is, de én nekem emellett nagyon tudatos volt mindvégig az, hogy nem csak ezeket a társadalmi csoportokat kell megszólítani egy-egy ilyen szolgálati területtel, tehát nem a szociális munkának a speciálisága a misszió, hanem Isten útja az emberekhez, tehát ahogy a missziónak az az alapvető gondolata, hogy Isten is, ahogy megtestesül Jézusban, és szállást vesz egy az adott helyen, és ott elkezd szolgálni, tanítani, gyógyítani, úgy kell nekünk is jelen lenni ebben a világban, és ahol jelen van Isten, ott elkezd működni, és ez sokrétűen valósul meg. És úgy gondolom, hogy ez mondjuk az integráció kifejezéssel, vagy az inklúzió, vagy a befogadó közösség kifejezésekkel is leírható, mert hogy én nekem nem volt soha célom az, hogy egy külön roma gyülekezetet létrehozzak, vagy egy külön a szegényeket, vagy a hajléktalanokat megszólító, vagy a kábítószerfüggőket megszólító gyülekezetet hozzak létre, hanem olyan gyülekezetet szeretnék építeni, ahol különböző társadalmi csoportoknak helye van, és együtt fordulhatnak ők Isten felé, megkaphatják az Istentől kapott ajándékokat. Tehát itt vannak egyetemi tanárok, meg vannak középosztálybeli emberek, meg vannak egyetemista fiatalok, vannak hajléktalanok, van, aki prostituált, van, aki kábítószerfüggő, van, aki menekült, van, aki idős, van, aki gyermektelen, van, aki sok gyermekes, van, akinek már a hatodik unokája után a második dédunokája születik meg, és lelkész gyermek, és egy evangélikus nagycsaládnak a tagja. Azt gondolom, hogy az a szép ebben a gyülekezetben, hogy nagyon sokféle ember tud együtt istenkereső életet élni.
Szociális területen is vannak feladatai, akkor tehát az is korábbra datálódik ez a felismerés, mint hogy ide került a 8. kerületbe lelkésznek, ami pedig hát tényleg egy olyan terep, ahol számtalan feladat adódik annak, aki érzékeny arra, hogy nyisson és meglássa a segítségre szorulókat. Ehhez is talált szövetségeseket, hiszen itt egy kör működik értelmiségiekből, akik hetente összeülnek és megvitatják, hogy mit kell tenni.
Azért életképes ez az egész az én számomra is, mert hogy nem nekem kell csinálni, tehát hogy nekem bőven elég az a feladat, hogy helyet teremtsek a találkozásra, a beszélgetésre, és a kerület minél jobb megismerésére. Azt hiszem, hogy azért is alakult itt ez az értelmiségi kör, józsefvárosi lakosokból áll ez a kör, akik együtt gondolkodnak, hogy hogyan lehetne a közügyeinkért felelős állampolgárként valamit tenni is, és egy ügynek elejétől a végéig utána járni. Ez nagyon-nagyon aprólékos munka, mert azt jelenti, hogy felvetődnek itt ilyen ötletek, hogy mi érdekel bennünket, és annak a történetét is próbáljuk felkutatni, a jelen állását is, és ez bizony a közigazgatáson kezdve az együttélés szabályaink át, az önkormányzattal való kapcsolattartásig, a demokráciának az alapformájaig, a képviseletig terjed, és akkor megpróbálunk a hivatallal együttműködve kísérni ügyeket. És az a célunk, hogy egyedi ügyek nagyon alapos és mély megismerésén keresztül valamilyen több embert érintő, tehát rendszer szintű a strukturális változást érjünk el, hogy ne ilyen egyedi esetkijárásnál álljunk meg, hanem azoknak a konkrét ügyeknek a mentén megvilágosodjék néhány olyan probléma, ami aztán általánosan is a helyi közösség életének a javulásához vezet.
Tudna mesélni egy történetet?
Van egy olyan történetünk egy 6 gyerekes édesanyáról, akinek a legkisebbik, az ovis gyerekének a kedvenc éneke az, hogy ne félj, mert megváltottalak, tehát egy keresztény családról van szó. Az a története, hogy elveszített az egyik szülő a munkahelyét, onnantól kezdve megcsúsztak a lakbér, önkormányzati bérlakásban laknak a lakbér részletekkel, elkezdett felhalmozódni a tartozásuk, és ezt a tartozást csak részletekben lehetett rendezni. Ilyenkor a tulajdonos peres úton egy törlesztő részletet, egy részletfizetési megállapodást köt a bérlővel, és ez a törlesztő részlet nagyon magas volt. Ragaszkodtak a 60 000 forintos törlesztő részlethez, miközben ez a család csak havi 15 000 forintot tud törleszteni, azt viszont biztonsággal tudná törleszteni, amellett, hogy fizeti tovább a bérleti díjat és a rezsit is, meg eltarthat gyermeket. De erre nem volt nyitott a bírósági úton a jogait érvényesítő önkormányzat, hanem ragaszkodott a magas törlesztő részlethez, ami oda vezetett, hogy ez a család nem tudta törleszteni az adósságát, és a kilakoltatás fenyegeti a családot. Tehát ez például egy ilyen konkrét élethelyzet.
És akkor ennek még nincs meg a megoldása?
Nincs meg a megoldása, de kaptunk egy olyan ígéretet, hogy új részletfizetési megállapodást költ az önkormányzat az adott családdal, csak hogy amikor egy magas beosztású vezető ilyen ígéretet tesz, akkor azzal rövid távon nagyon megnöveli a népszerűségét, de amikor egy hivatalnok, aki ott ül az ügyintéző pultban, azt mondja, hogy kérem, lehet, hogy önnek ezt ígérték, de hol van erről a papír, mi alapján tud ő eljárni, akkor már kezdődik a tánc. És akkor kell utána járni annak, hogy ezeket az ígéreteket hogyan lehet beváltani.
És egy ilyen helyzet nem szegi kedvét, hogy újabb további ügyeket is vállaljon? Mi ad lendületet?
Hát ez egy óriási dolog, hogy még fél éve azt gondolt ez a család, hogy minden veszve és pakolnak, költöznek. Már nézegették az anyaotthonokat, telefonáltak végig, hogy hol van szabad hely, de most ott tartunk, hogy valószínűleg bent maradhatnak a lakásban, és sikerül egy vállalható részletfizetési megállapodást kötni, tehát ez egy remény, és azt gondolom, hogy ezek a teológiai fogalmak ilyenkor nagyon erősek, hogy a reménytelenségben, a teljes kilátástalanságban azért nagyon nehéz tervezni, munkát vállalni, bármilyen más külső dologra is gondolni, tehát ez a család is nagyon kétségbe volt esve, és ahhoz képest most valós a reményük. És ez minden munkát megér, és ez már a jutalom, és azt gondolom, hogy így kelnek életre ezek a magasztos kifejezések, mint a remény.
Hogy ön iránt mit éreznek a helyiek, arról árulkodik egy rajz itt a közelünkben, amit sajnos a rádió hallgatóknak nem tudunk megmutatni, de elmesélni el tudjuk a történetét.
Az önkormányzatnak különben a Rév 8 nevű városrehabilitációs Kft.-je szervezte ezt a programot, egy ilyen városrehabilitációs projekt lezárásra képpen. Ők rajzolták ezt a graffitit is. Oda rajzoltak egy Luther kabátos hölgyet buszvezetőnek. Úgyhogy ez egy nagyon kedves gesztus, én nagyon örülök neki, és ezt lehet látni a 99-es busz telekitéri megállójánál.